Kegyelem néktek és békesség, szíveitekben csendesség, tövissel gyöngyös ékesség, irgalom útja, fényesség. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen az estén. Isten hozott mindenkit. A példabeszédek könyvéből szeretnék felolvasni egy igei köszöntést. Mert aki megnyert engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. Amen.
Mai igét Malakiás proféta könyvéből olvasom a harmadik részt. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utamat. Hamad eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura, de ki bírja majd, ki eljövetel a napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt, akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júdea és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek, hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és a hamisan esküvők ellen, azok ellen, akik kizsarolják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura.
Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, tiszta lapra és tisztaságra vágyunk. Szeretnénk nem nélküled, hanem veled elkezdeni valamit, és megünnepelni a kezdetet, jelentését telivé tenni, de szeretnénk vállalni mindazt, ami ezzel jár, a te színed előtt való megállást, a te tőled való tanácskérést, a neked való engedelmességnek a kockázatát is. Úrunk Istenünk, ezért kérünk, hogy bátoríts meg bennünket. Adj bátorságot a te jelenlétedhez, adj bátorságot, hogy közel engedjük a szívünkhöz, amit ma üzenni akarsz nekünk. Adj bátorságot ahhoz, hogy a kemény beszédet is kiálljuk most, és adj erőt nekünk, hogy ha változtatásra késztetsz bennünket, akkor attól se rettenjünk meg. Mennyi atyánk, szeretnénk kérni a te szent lelkedet, hatoljon be a mi szívünkbe, teremtsen ott rendet. Szeretnénk kérni a te szent lelket, hogy adjon erőt ehhez az új fél évhez, adjon erőt ennek a gyülekezetnek, hogy valóban gyülekezet lehessen, és érezzen felelősséget a kicsik iránt, a rászorulók iránt, hogy legyen szeme, legyen hallása, és legyenek olyan karjai, amelyek nem bénák, hogy kinyúljanak azok felé, akiknek a szívében ott van a szükség, és érted kiált. Urunk Istenünk, adj nekünk ma mély találkozást te veled, az igében és az Úr vacsorában. A Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, ifjú barátaim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján szeretném hirdetni nektek fél év kezdetén az öröm üzenetét, ahogyan az írva található Márk írása szerinti evangélium első részének első 7 versében. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, ímé, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke. Kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet. És ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, úgy hiszem, hogy egy izgalmas fél év előtt állunk. Az elkövetkezendő fél évben sokat fogunk együtt gondolkodni arról, hogy mi a bőjt szerepe az életünkben. Arról, hogy mi indíthat bőjtre minket, melyek azok a belső vagy külső mozgató erők. Sokféle válasz várható. Lehet ez sokszor valami kényszer, vagy kétségbeesés. Milyen furcsa volt látni, hogy az iskola bezárások idején a Lengyel Gyula középiskola diákjai egészen vallásos eszközhöz nyúltak, és önkéntes bőjtöt hirdettek, csoki evésről mondtak le, a káromkodásról, meg a cigarettáról. Egészen elhűlve néztem a televízióban, milyen gyógyíthatatlanul vallásos az ember ilyen eszközökhöz nyúl, amikor kétségben van esve. De sokszor a lelki előbbre jutás vágya is, vagy amikor valami nagy feladat előtt állunk, arra késztet bennünket, hogy az Isten előtt megüresítsük magunkat, valami lemondással is világossá tegyük, hogy mi most segítséget várunk tőle, és szeretnénk megtisztulni, szeretnénk lélekben előre lépni. Nos, ha Márk evangéliumában azt keresjük itt az elején, hogy mi volt az, ami keresztelő Jánost arra a különös életformára rávette, mi volt az a az a mozgató erő, ami arra indította, hogy a tanítványaival rendszeresen böjtöljön, hiszen erről is olvasunk, akkor bizony nem sok magyarázatot kapunk. Miért élt úgy, ahogyan élt, hogy mik voltak az előzmények, erről itt a Márk evangéliumában egy szó sincs. Miért böjtöl a tanítványaival, mit teszi ezt indokoltá, sem arról, hogy mi a történelmi szituáció, hogy ki uralkodott, hogy milyen pitjáler uralkodók sanyargatták a népet, mi volt a helyzet, erről semmit nem olvasok. Összesen néhány nagyon különös megjegyzés van itt, hogy sáskát evett, erdei mézet és tevőszőr ruhát viselt. Azt mondhatjuk, hogy van itt valami szűkszavú egyértelműség és határozottság, ahogyan a felütését olvassuk ennek az evangéliumnak. És éppen ez a szűkszavúság, hogy nem tudjuk pontosan az okokat, nem tudjuk az előzményeket, ez jelzi legjobban, hogy ami itt történik, és amit itt János és az ő tanítványai tesznek, az Istenért van. Ő érte történik. Ő maga, az Isten a kényszer, ő az ok, és ő a cél. Az ő magyarázatra nem szoruló dicsősége. És ez most elhalványít minden esetleges körülményt. Az az Isten oka mindennek, aki szabad, aki él is ezzel a szabadságával, aki egészen más, nem a mi fogalmainkhoz igazodik, és egy kicsit, vagy nem is olyan kicsit veszélyes. Veszélyes Isten. A 68. Zsoltár így beszél az Istenről. Énekeljetek az isteneteknek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Ez a lobogó hajú vadember, keresztelő János, az Istennek, ennek a szabad Istennek, a pusztában száguldó Istennek az uralmát képviseli, az ő országáért él. És milyen ez az élet? Ez egy durva és vad élet. Ez egy nyers élet, nyers táplálékokat eszik, teli kényelmetlenségekkel ez az élet. A kitaszítottak sorsát éli, pusztai, sanyarú életet él. Hát ez lenne az Istenhez méltó, az őhozzá hűséges élet. És ráadásul jel kíván lenni arra, hogy az Isten valami nagy tetteket készül. Ott feszül az Ószövetség és az Új Szövetség világa között keresztelő János. És 68. Zsoltárban olvassuk ezt is. Száguld az egeken át, az ősi egeken át. Halld, hogyan mennydörög a hatalmas hangja. Aztán megint néhány verssel később már itt a Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy amikor megkeresztelkedik Jézus keresztelő János által, akkor megnyílnak az egek, és az a szó szerepel ott a görögben, ami szerintem egy hangutánzó szónak sem utolsó, hogy skidzo, ami azt jelenti, hogy szétszakítja az egeket. Hogy az Isten világa betör az emberek világába, és ez valami egészen megrendítő kép, és egészen megrendítő dolog ezt átélni, hogy ez az Isten, ez a vad, ez az erős, ez a száguldó, szabad Isten lép be az emberek világába, és őt képviseli keresztelő János. Az ő egyértelműségét, az ő tisztaságát, az ő szelidítetlen szentségét. Határozott és férfias az ő üzenete is. Itt a megtérés és itt a bűnbánat ideje. Legyetek olyan erősek, legyetek olyan férfiak, hogy idejöttök, és az Isten színe elé álltok, és megvalljátok a bűneiteket, és az egyetlen lehetséges dolgot megteszitek azt, hogy az életeteket hozzáigazítjátok, hozzátértek, megtértek. Itt van egy ember, aki hősiesen viseli ennek a teljesen más Istennek a közelségét, ott a pusztában, a vele való életnek a veszélyességét. És azért vállalja ezt a mellőzöttséget, hogy szabadon, minden befolyás nélkül megtarthassa ezt az egyenességet. Tiszteletre méltó árat fizet ezért. Többség, és magamat is ide sorolom, hogyha el akarnám magam helyezni ebben a történetben, és sokkal inkább tudom magam elképzelni azok körében, akik kimennek oda a pusztába, hogy megálljanak ennek a vad embernek a színe előtt, hogy hallgassák az ő kiméletlen hangját és ítéletet hirdető szavait, és aztán pedig azért mennék oda, hogy valami változzon, hogy tisztuljon az életemben, de aztán visszatérnék a barátaim közé, a családom közé, a munkámba. De ez az ember, ez ott marad. Ő ebben él. És ez, amit keresztelő János képvisel, az több is, mint böjt. Azt meg akarjuk határozni, mi az Istenért való bőjt, ami a címe is ennek az igehirdetésnek, akkor valami ilyesmit lehetne mondani, hogy megüresíteni magamat, hogy nyitott lehessek ennek a kezdeményező Isten előtt, kitenni magamat az ő akaratának, megüresíteni magamat, hogy ő tegyen velem, amit akar. A bőjtben az is benne van, hogy ez egy időleges dolog, hogy ezt egy időre szól a bőjt. Nem tudnám ezt az Isten intenzív Istenre figyelést állandóan fenntartani, amit Keresztelő János megél. De szükséges, hogy időnként tegyek bátor lépéseket a szuverén Isten felé, bátran imádkozva, hogy jöjjön el a te országod, valósuljon meg a te uralmad, valami olyan dolog van, ahol eddig még nem volt nyilvánvaló, hogy ott te vagy az Úr, az életemnek ezen vagy azon a területén. De elérkezik az idő, amikor szükségét érzem annak, hogy ezt elimádkozzam, vagy az, hogy legyen meg a te akaratod. Talán az Isten akaratának utat engedni, ez az Istenért való bőjtnek a lényege. Sokan érezhették ezt a vágyat azok közül, akik felkeresték a Keresztelőt, mert változni, tisztulni szerettek volna. Közel merészkedtek ez a szent vademberhez, hogy szembenézzenek az Istennek a szentségével. Az a kérdésem feléd itt az fél év kezdetén, hogy te hogyan érzed? Készen állsz-e néhány bátor lépést megtenni, hogy többet megtudja az Isten akaratáról, bármi is legyen az az életeddel? Megkérdezem tőled, hogy milyen érzéseid vannak a puszta Istenével kapcsolatban, aki olyan napnál világosabban, olyan szentséggel és tisztasággal van jelen ott. Van-e bátorságod a mély önismerethez? Van-e bátorságod a bűn ismerethez? Ha igen, akkor van néhány javaslatom, amit itt a történet alapján szeretnék megfontolásra ajánlani. Olyan dolgokat, amiben megvalósulhat az Istenért való bőjt. Az egyik ilyen dolog az az Istenért vállalt magányosság, amiben megjelenhet az, hogy én az Istenért akarok bőjtölni, őhozzá szeretnék közelebb kerülni. János, amint ezt mindannyian mondom, képzeljük is, meglehetősen magányos sorsot jelenít meg, a prófétáknak a sorsát. És ebben a magányosságban alkalmassá válik arra, hogy bátorítsa az embereket, hogy ők is vegyék a bátorságot ahhoz, hogy megálljanak egyedül, úgy, hogy nem fogja se anyuci, se apuci a kezüket, hogy nem mutogatnak másra, csak ők maguk megálljanak az Isten színe előtt. Vállalják fel a bűnükkel való szembenézést, amelyet csak egyedül lehet megtenni. És változtassanak az életük menetén az erejükhöz méltóan, vagy az erejükhöz mérten. Vállalják az ezzel járó ütközéseket is, bátran, vállalva azt, hogy ennek a következménye az, hogy ez a bátor felvállalás éket ver a kapcsolataikba, hogy a magányosságot fognak megélni ezek után. Hiszem azt, hogy ezt a magányosságot te is ismered. Ismered azt, amikor te nem akarsz arra menni, mint amerre mások hívnak téged. Ismered azt a magányosságot, ami azért van, mert te most egy adott helyzetben az Isten mellett döntöttél. És ez egy jó magányosság, mert ez egy Istenért való bőjt, mert ezt most ő érte választottad. Sőt, azt is meg lehet tanulni Keresztelő Jánostól, hogy gyakorlatilag ezt jelenti a keresztény élet legtöbbször, hogy vállalunk egyfajta kisebbségi létet. Nagyon kemény és profétai hangon beszélt Vályi Nagy Ervin még a 80-as években egy előadásában arról, hogy mit jelent az egyházban lenni, mit jelent kereszténynek lenni ebben a világban. Azt írja, hogy az egyház szituációja a perem. A Krisztus-szerű élet következménye is lehet, ott van a Krisztus hit normális helye, a periférián. Ott vagyunk együtt Krisztussal, akiben Isten hagyta magát kiszorítani a világból. A világért és a világ érdekében. Nem azért hagyta magát kiszorítani, mert föladta a világot, e vakföldet, hanem mert nem adta föl önmaga küldetését, hogy megmentse, ami elveszett. A világ peremvidékei a hit normális helyei. Hogyan igényelhetünk magunknak központi helyet, hatalmi pozíciót a táboron belül, ha egyszer kimentünk a táboron kívülre kiszorított Krisztushoz? A kérdés csak az, hogy a peremen, a kiszolgáltatottságban megmaradunk-e a Krisztusban? Az igazságot, Krisztust őrizzük-e, azt, ami ránk van bízva, vagy csak a múltunkat, amikor még nagyok valakik voltunk. Ezt is jelenti. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy ebben a fölvállalt magányosságában keresztelő János nagyon mély találkozásokat él meg. Hiszen mindjárt így kezdődik a felolvasott rész, hogy Ézsaiás próféta azt mondta. Aztán felolvastuk Malakiás prófétát, ami szintén ehhez a részhez kapcsolódik. Már nem csak a magára hagyott útját éli, hanem a proféták életét. És ott élnek benne azok a profétai szavak. Benne életté válnak, és közel jönnek hozzá ezek a nagy alakjai a Bibliának. Ézsaiás, aztán Illés alakja is, hiszen keresztelő János egyértelműen egy Illés figura, aki azért jött el, hogy elkészítse a messiásnak az útját. Illés proféta alakja is megjelenik benne. És aztán nem sokára egy nagyon mély és megrendítő találkozása lesz, ott a magányos pusztában magával a messiással, Jézussal. De azt gondolom, hogy nagyon mély találkozásokat élt meg az emberekkel is. Ő mindent tudott a bűnről. Az emberek élete nyitott könyv volt számára, és ott találkozott velük, ahol a legreménytelenebbek voltak, ahol a legnagyobb szükségük volt, nem felszínen, nem csak úgy a hétköznapi felszínesség, vagy éppen az érdeklődő egymásra figyelésnek a szintjén, hanem nagyon mélyen, a legbelsőbb szükségekben találkozott emberekkel. Ez mind ebből a magányosságból nőtt ki. Két héttel ezelőtt voltunk Edinával, feleségemmel egy házas hétvégén, és ott hát nagyon keményen megdolgoztattak bennünket a katolikus testvérek, egy ilyen komoly, reggeltől estig tartó lelki gyakorlaton vettünk részt, reggel 8:30-kor kezdődött misével, és este 9:30-kor már mondtuk, hogy lehetne esetleg abbahagyni, és az történt, hogy nagyon sok időt kellett egyedül eltölteni, és aztán ebből az egyedül létből kellett találkozni egymással, és azt értük meg, hogy minden ilyen egyedül lét után egyre mélyebben tudunk találkozni egymással is. Azt gondolom, hogy az Istennel való egyedül létnek a gyakorlása az azt teszi lehetővé, hogy egymással, akit szeretsz, aki a barátod, aki a szerelmed, vagy aki a testvéred itt a gyülekezetben, vagy az, aki rád van bízva, hogy azzal mélyebben találkozhass. Hogyha vállalod az Istennel a magányosságnak az óráit, vállalod a magányos helyzeteknek a megélését, hogyha ezt az Istenért való vállalás. Aztán a másik útja, módja annak, ahogyan megélhetjük az Istenért való bőtöt, az az Istenért vállalt bolondság. Ugye ha megpróbáljuk, megképzik előttünk keresztény János alakja, hogy csimbókokban lóg a haja, szakálla, a mézevéstől el tudjuk képzelni, hogy összeragadta, szakálla, amit tömében maga a szájába a sáskákat, tevesző ruhába, ilyen Flintstone módra ott jön-megy, akkor ugye azért, hát igen, azt lehet mondani, hogy ez nem normális ez az ember, egy bolond. Az Istennek a bolondja. De azt gondolom, hogy azért vigyázni kell, elég könnyű ezt félreérteni, hogy most vállaljuk a bolondságot Krisztusért, mert azért nem mindenki, aki neurológiai kezelésre szorul, még feltétlenül az Isten bolondja, vagy aki egy ilyen bolondos természetű, az sem feltétlenül. Vagy ez nem egy büszkén és könnyen vállalható különbség, amire persze hajlamosak vagyunk, az ember ugye fiatal korában ebből szeret ügyet csinálni, hogy ő különc. Ez nem öncélű különbség, hanem egy Istenért vállalt bolondság. Van egy lelkész kollégám és nagyon kedves barátom, aki egyszer megtette azt, egyébként ő a két lábon járó összeszedettség, egy tökéletes úriember, hogy egy fontos ügyben, amit ő fontosnak érzett, megtette azt, hogy a piacnapon kiment inkább az egy nagyobb falu, de nem akarom ezt a város piacára, és szendvics embernek öltözött be, és az történetesen a kettős állampolgárság népszavazás kezdeményezése volt kapcsolatos, és így kampányolt, így agitált ez az ember, és mindenki meg volt döbbenve, hogy ekkora bolondot csinál magából. És én nagyon tiszteltem azért, hogy a meggyőződéséért ezt meg tudta tenni. Egy tökéletes, öltönyös, összeszedett úriember volt, akit igen távol állna egyébként. Keresztelő Jánoson az Isten másságának a tudata tükröződött. Nem akart és nem tudott másokhoz igazodni, és ettől aztán nagyon furcsa lett. közben is érezhetett furcsákat. Azt is meg kellett érni, hogy Isten maga tényleg bolondot csinál belőle, miközben ő teljes meggyőződése hirdette, hogy itt az ítélet, Máténál olvassuk, meg más helyen, hogy majd ő vasvetszővel legelteti a népet, és hogy majd olyan nagy ítéletet rendez, hogy itt kőkövön nem marad, és akkor jön a Jézus, aki pedig azt mondja, hogy itt van az Istennek a kedves esztendeje, az Isten türelemmel fordul hozzátok, kegyelemmel fordul hozzátok, éljetek a lehetőséggel, az Isten hazavár benneteket, mint a tékozó fiú atyaként. Jónásnak is valószínűleg ez lehetett nehéz, hagyni azt, hogy az Isten bolondot csináljon belőle. Pedig ez is hozzátartozhat a küldetésünkhöz. Aztán egészen más összefüggésben Pál apostol is azt mondja, hogy bolondok vagyunk az Istenét, attól, amit képviselünk ebben a világban, attól is, amit mondunk, azért is, ahogy élünk, de vállaljuk. És ami talán a legnehezebb ebben, mert mondom, hogy az igazi bolondság soha nem könnyű, az nem valami bohókás viccelődés, vagy nem valami extravagancia, az egy nehéz dolog, azt mindig nehéz vállalni. Az, amikor a lesajnálást kell átélni, jó keresztények, szerencsétlenek. Voltam egy alternatív közgazdasági iskolában, ez egy igen elit iskola Budán, biztos hallottatok már róla, és ott kellett beszélnem a kereszténységről, és az ott lévő tanár elkezdett provokálni engem, hogy de hát ugye olyan benyomásunk van ugye a keresztényekről, hogy ezek a szerencsétlenek, nyomorultak, a lesajnálni valók. Mondom, hogy igen, hát most nem szeretnék, nem tiltakozom, vállalom a dolgot, szerencsétlenek vagyunk, nyomorultak vagyunk. Végignézek magamon, sok igazságot találok benne magamon elsősorban. Vállalom a dolgot, és hát nem fogok most itt PR kampányt folytatni, hogy de bezzeg, mi nem ilyenek vagyunk. De ezt nem könnyű kimondani. Aztán bolondnak lenni abban az értelemben is, hogy határokat lépünk át, belevágunk új dolgokba az Istenért, és azt hiszem, hogy az Isten bolondja az a jövő embere. Ami ott feszült keresztelő Jánosban, az a jövő volt. Készítsétek az Úr útját. És azt gondolom, hogy sokszor ilyen szent bolondokból van hiány, akik nem mernek belefogni a lehetetlenbe, és elhordani a hegyeket, a halmokat. És hogyha vannak ilyenek, akik belefognak a lehetetlennek látszó dolgokba, és akkor az Istennek legyen ezért hála, mert ilyen szent bolondokra van szükség ebben a mai világban. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az egy kicsit szóismétlésnek tűnhet, hogy az Istenért való böjt, az lehet Istenért vállalt vállalás. János, amikor az ő üzenetét elmondja, akkor az gyakorlati lépések megtételét kívánja. Lukácsnál azt olvassuk, hogy akkor oda megy a sokasság, akkor azt mondja, hogy a vagyonotokat, a tulajdonotokat osszátok meg a szegényekkel. Oda megy a vámszedő hozzá, azt mondja, hogy csak annyi vámot szedjél, amennyi jogos, amennyi törvényes, többet ne szedjél. A katonának azt mondja, hogy elégedj meg a zsolddal, ne fosztogassál. Mindenkit bátorít arra, hogy tegyen valami lépést, legyen valami vállalása az Istenért. Van az az ige, amit református módon nagyon jól meg szoktunk tudni magyarázni, az 50. Zsoltárban van leírva, hogy milyen az igaz istentisztelet, és ugye ott elhangzik ez, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és tartsd meg a felségesnek tett fogadásaidat. És a református ember úgy gondolja, hogy abból nem lehet baj, ha nem teszek fogadást, mert ugye nem esek akkor abba a hibába, hogy nem tartom meg. De nem erről szól a dolog, hanem arról szól, hogy legyenek vállalásaid, és azokat tartsd meg. Bolyt az egy pozitív vállalás, nem hátralépés, hátrahúzódás. Amikor Princetonban voltam diák, akkor ezt egyszer le is írtam a sószoróba, de aki nem olvasta, azok kedvére elmesélem, hogy egyszer hamvazó szerda volt. Hát ugye számomra, mint református ember számára ez nem egy olyan megrázó ünnep, vége van a farsangnak, de hát ugye az sem rendes református, abból se csinál nagy ügyet. És hát a Princetoni teológián, ami egyébként egy presbiteriánus református teológia alapvetően, azt láttam, hogy ilyen furcsa dolgok történnek, előre mennek emberek, és egy ilyen tálból hamut vesznek el, és keresztet rajzolnak a homlokukra. Utána jártam ennek, hogy ez az előző évi virágvasárnapi pálmákból van ledarálva és összekeverve olajjal, és azt kenik oda föl, hát ez ilyen nagyon misztikus dolognak tetszett a szemeimben, mondták, hogy menjek én is, mondtam, nem, tiltja a vallásom, köszönöm, én nem megyek. De azt láttam, hogy mindazok, akik ezt így vállalták, hogy ezt a keresztet hordják a homlokukon, nem mosták le egész nap, ott voltak, ott ragyogtak, és elkezdtem őket irigyelni, hogy igen, ők valamit pozitívan vállaltak, és úgy élik meg, hogy a bőjt az öröm, hogy az Istenért most mi vállaltunk valamit, és ez egy célt adott nekik, és bizonyára valami el is kezdődött ezek után az ő életükben, de ebből megtanultam, megértettem valamit, hogy a bőjt az nem ilyen alibizés, nem negatívumokba, tagadásokba nyilvánul meg, hanem bőjt az egy vállalás, az egy pozitív vállalás. És arra szeretnének bátorítani, hogy legyenek neked is, a fél év során is vállalásaid. Nyilván erődhöz mérten, ahogyan Keresztelő János is nagyon bölcsen mondja a katonának, a vámszedőnek, hogy mit tegyen, te is, ahogyan erőttől telik, hogy megerősödj a kapcsolatodat az Istennel és azzal a közösséggel, amit tartozol, akár ezzel a közösséggel, az egyetemi gyülekezettel. Ez is Istenért vállalt bőjt. Valami apró, nem is annyira apró dolgot vállalsz érte. Végül egy kicsit az úrvacsora kapcsán szeretnék beszélni arról, hogy miközben készültem, valamit megértettem. Miért mondják azt, amit gyerekkoromban is sokszor hallottam, hogy az út Jézushoz Keresztelő Jánoson keresztül vezet. Hát mit jelent ez? És azt értettem meg, hogy amíg az ember nem éli át ennek a reszketését, annak a rettenetét, hogy az Isten bármit tehet az életemmel, hogy ő szabad, és rendelkezik velem, és ő egy félelmetes Isten, aki az egeket átszakítja, aki a pusztában száguldozik. Szóval, ha nem ismerem ezt az Ószövetségnek az Istenét, aki most egészen közel jön, akkor nem nagyon fogom tudni értékelni azt, amit Jézus ad. De vallom azt, hogy igenis, az Isten közelébe menni az egy veszélyes dolog, valami történhet veled. Amikor kijössz az úrasztalához, az ő közösségébe lépsz, akkor valami történik veled. Jól vigyázz. Isten képes váratlan dolgokkal. Légy óvatos. Előfordulhat, hogy valami történik veled. Előfordulhat az, hogy a Krisztusban megtapasztalod az Istennek szeretetét. Így legyen.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk.
Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te hívsz magadhoz, és ma is hívtál minket, hogy vacsoráljunk veled, és hívtál közösségedbe, hívtál a te közeledbe. egybegyűjtöttél bennünket a te szavadhoz, hogy halljuk a te igédet, a te hangodat. Jézus, köszönjük, hogy ma is szólt a hívó szó, és ma is hívsz bennünket arra, hogy igenis vállaljuk, érted, akár a bolondságot, akár az egyedül létet, akármilyen utat, amit nekünk szánsz. Köszönöm, hogy a te utaid mégis csodálatosak, és boldog ember az, aki azokon jár. Köszönöm, hogy hallhatunk téged hétről hétre, és napról napra közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem vetsz el bűneink ellenére. Köszönjük, hogy könyörületes Isten vagy, és ugyanakkor igazságos is. Könyörgünk azokért, akik most nincsenek itt, akik talán hazamentek, és éppen a vizsgai időszak fáradalmait pihenik ki, vagy bárhol vannak. Kérünk, hogy tartsd meg őket a te közeledben. Vigyázd az ő életüket. Kérünk, hogy te légy ennek a gyülekezetnek az őrző pásztora, és légy itt közöttünk mindenkoron. Amen.
Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy most együtt lehettünk közösségben. Köszönjük, hogy újra és újra találkozhatunk veled az igehirdetésben, az úrvacsorában, a mindennapi imádságainkban. És köszönjük azt, hogy nagyon sokféleképpen találkozhatunk veled, és ezekből az egyik a bőjt lehetősége. Kérünk, Urunk, hogy élhessünk ezzel az alkalommal is jól, és hogy ez az alkalom, a bőjt ne olyan legyen a mi számunkra, amitől úgy érezzük, hogy megfosztasz minket valamitől, hanem hogy helyet készítesz a magad számára. Így kérünk, hogy az elkövetkezendő igehirdetések erre tanítsanak, ebben a tudásban mélyítsenek el bennünket. Így kérünk, hogy a bőjtünk, az imádságunk, bármilyen megszólalásunk, amit te hozzád visz közel, ilyen módon áldott lehessen. És köszönjük azt, hogy te nagyon sokszor megfogalmazhatatlant is megérted. Megérted néma imádságainkat, megérted a mi keservünket, és együtt tudsz velünk örülni, ha örömünk van. Hálásak vagyunk azért, hogy te ilyen megértő Isten vagy, aki közel jöttél hozzánk, és mindenben hasonlatossá lettél hozzánk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy mindezt úgy tetted, úgy vihetted végig, hogy a bűntől közben tiszta maradtál. Imádkozunk gyülekezetünkért, Anyaszent Egyházunkért, hogy ezt a bűntelen Jézust tudja megmutatni másoknak is. Imádkozunk mindazokért, akik a mi szívünknek fontos, testvéreinkért, családtagjainkért, szeretteinkért, mindenkiért, akiket ránk bíztál. Kérünk, hogy legyünk kitartóak az értük való imádságban, ha kell, akár tudjunk értük is böjtölni. És kérünk, hogy most hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat, háladásunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden meg a kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Jézus, te égi szép, tönnök lőfi, legszentebb én nekem e földön él. Benned van írgalom, erőd magasztalom, te rólad zendalom, ragyog felé. Az élet száz veszély, én lelkem is öpi, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet. Vezérelj így magad, mutasd meg útadat, idegen tájakon jár gyermeked. Tisztíts meg teljesen,